13. Zsoltár. A karmesternek Dávid Zsoltára. Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkezel rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Meddig kell magamban tanakodnom, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig kerekedhetik fölém ellenségem? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne mondhassa ellenségem, végeztem vele! Ne újjonghassanak ellenfeleim, hogy ingadozom, mert én hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz, éneklek az Úrnak, mert jót tett velem.
Imádkozzunk! Uram, sokszor van az, hogy kérdezünk téged otthon, az imádságainkban, vagy kérdezünk téged a gyülekezet közösségében, hogy meddig még, amíg meghallod a mi kiáltásunkat, és válaszolsz rá, hogy mikor jössz el, mikor hozod el a szabadításodat, amire vágyunk, amiről bizonyosak vagyunk, de ami nem érkezett még el hozzánk. És köszönjük neked, hogy miközben kérdezünk téged, szabad és tiszta lelkiismerettel jöhetünk eléd az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket a szabadításaidra, hogy felemered a mi szemeinket, hogy lássunk téged, hogy lássuk a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, aki szintén imádkozta ezt a Zsoltárt, és imádkozhatta újra és újra, amikor elindult a halál felé, amikor a kereszten szenvedett, amikor kilehelte az ő lelkét. És eljött az a nap, amikor te a harmadik napon feltámasztottad őt, amikor győztél a halál felett, a bűn felett, a sátán felett, az ördög felett. Köszönjük, hogy mi, akik téged kérdezünk, hogy mikor jön el a várva várt szabadítás. Mi az Úr Jézus Krisztusról neveztetünk keresztjének. Mi részesei vagyunk annak a szabadításnak, amit ő szerzett. Beléphetünk ebbe az új életbe, ebbe az új világba. És ezért miközben egyik oldalról kérdezünk, és kétségek vesznek körül minket, a másik oldalról ott van a bizonyosság, hogy tiéd vagyunk, és a te szeretetettől semmi el nem választott bennünket. Így jövünk most hozzád, és ezért vagyunk készek téged dicsérni, téged magasztalni, mert te vagy a szabadító Isten. És így kérünk, hogy szent lelkeddel te is jöjjél hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Szent lelked és igéd által szólítsál meg bennünket, tanítvám, reménységet hozvám, szívünket, lelkünket megújítvám. Így várunk téged, Urunk, és így kérünk, tölts be minket, Szentlélek Isten. Az Úr Jézus Krisztus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom, a 11. fejezet első versétől a 16. versig. Volt pedig egy beteg ember, Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat kenettel, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak, Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. De azután így szólt tanítványaihoz, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt, nem 12 órája van-e a nappalnak. Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette, Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték rá, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus a haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor aztán Jézus nyíltan megmondta nekik, Lázár meghalt, és örülök, hogy nem voltam ott. Ti értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Ikernek is hívtak, azt mondta tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele. Kedves testvérek, ennek az igének az alapján Jézust két dologgal lehet vádolni, két vád felismerül ellene ebben a történetben. Az egyik az, hogy Jézus mulasztott, a másik pedig az, hogy Jézus felelőtlen és vakmerő. És emberi szemmel nézve, emberi gondolkodás szerint mind a két vád megáll, miközben mégis aztán a történetből az derül ki, hogy a hit szemével nézve egyik sem marad így. Nézzük hát ezeket. Uram, akit szeretsz, íme beteg. János evangélista nagyon tudatosan elénk adja, az olvasó elé adja, hogy Jézust milyen mély szálak fűzték Lázárhoz és Lázár családjához. Elmondja, hogy ő annak a Máriának a testvére, aki megkente Jézust kenettel, az ő lábára drága kenetet öntött, és aki a hajával törölte meg az ő lábát. És igaz, hogy ez később történt, mint amit most olvasunk, de ő benne ott van az, hogy akik olvassák ezt a történetet, tudják már ezt is, ami következni fog, és ezzel is rámutat arra, hogy Jézus és Lázár, Márta és Mária között nagyon mély kapcsolat van. Hangsúlyozza aztán János, hogy Jézus szerette Mártát, ennek testvérét, Máriát és Lázárt. Aztán, amikor olvassuk a történetet, és oda jutunk, hogy Jézus azt mondja, hogy ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségét szolgálja, akkor az olvasó megkönnyebbül és fellélegzik. Hát persze, Jézus cselekedni fog. És utána az következik, hogy amikor meghallotta Jézus, hogy Lázár beteg, két napig azon a helyen maradt, ahol volt. És közben Lázár meghalt. Mi történt? Jézus már nem szereti őket? Talán megváltozott az, ami benne a család iránt van? Vagy talán Jézus időzavarba került, és ezért kellett ott maradnia még két napot azon a helyen, ahol volt? Vagy lehet, hogy Jézus megfutamodott ezelől a kihívás elől? Valamiért ez talán túl nehéznek tűnt a számára? Talán rosszul mérte fel a helyzetet? Minden esetre, mivel két napig ott maradt, jön a sürgős hír, hogy akit te szeretsz, beteg, és Jézus két napig nem mozdul. Ez arra utal, vagy arra mutat, hogy mintha Jézus mulasztott volna, hibázott volna. Szerette Mártát, szerette Lázárt, szerette Máriát, szerette a családot, időben tudott a bajról, és mégsem tett időben semmit. Ő mulasztott, és a történet elakad. Mindannyiunknak van egy történetünk, és a mi történetünkben is ugyanúgy előjönnek ezek a helyzetek. Amikor egyszer csak beüt valamilyen betegség, vagy elér bennünket az, hogy valakit elveszítünk. Amikor valaki elveszíti az állását, vagy súlyos munkahelyi konfliktusokba kerül. Amikor családi gondok jönnek, anyagi nehézségek, és folytathatnánk. A kérdés, hogy a történetünk, a mi történetünk is ezen a ponton vajon csak eddig tart-e? Vajon elakad-e? Vagy pedig folytatódik úgy, ahogy aztán folytatódik a felolvasott történet is. De nagyon sok ember pontosan eddig jut el, ameddig mi eddig eljutottunk. Hogy kiáltottam Jézushoz, kerestem Isten segítségét. Odafordultam hozzá. Vártam a szabadítását, és nem történt semmi. Nem hallgatott meg, mintha elfeledkezett volna rólam. Talán eljött egy olyan helyzet, amikor azt mondod, hogy most már késő is. Most már nem is tudja megoldani azt, amit még egy pár nappal, héttel, évvel, ki tudja, milyen ügy van bennünk most, korábban meg tudott volna Jézus oldani. Mulasztott, hibázott, és elakadt sokaknak a hite ezen a ponton. Uram, akit szeretsz, beteg, és Jézus két napig azon a helyen maradt. Hogy tudjuk ezt elhordozni? Mit kezdjünk azzal az Istennel, aki ezt teszi velünk? Persze vannak közöttünk olyanok is, akik talán nem értik, hogy itt most miről van szó. Vannak olyanok, akik nem akadtak el. Vannak, akik abban élnek ma is, hogy Isten válaszol a kérdésekre. Vannak, akik abban örvendeznek a mai napon, hogy elé álltam, segítségét kértem, szabadítását kértem, és ő válaszolt. Hogy ő éppen időben válaszolt. Hogy ő éppen időben kihozott a bajból, kihozott a nehézségből, megoldotta a problémákat, segítséget adott a konfliktusban. Vannak, akik számára egyszerűen talán nehezen is fogható, hogy hát mi történik itt? Talán azt mondják, hogy hát biztos Lázár, vagy Mária, vagy Márta, biztos bűnösök voltak, biztos nem voltak, hadd mondjam most így, elég jó keresztények. Mert ha azok vagyunk, akkor Jézus segít, hát megszabadít, hát nagy dolgokat tesz. És valóban így van, hogy sokan átélik Istennek a szabadításait. De azt kell látni, hogy ezek a nagy átélések, és amikor Isten nagyon gyorsan válaszol, és mellénk áll, és megszabadít, ez nem mindig van így, és nem kell, hogy így legyen. C.S. Lewis írja a következőt ezzel kapcsolatban. Sok megdöbbentő, néhány csodálatos ima meghallgatást láttam. De rendszerint az elején történtek. A megtérés előtt, vagy közvetlenül utána. Ahogyan a keresztény élet előre halad, egyre ritkulnak az ilyen esetek. És a visszautasítás nem csak gyakoribbá válik, hanem egyre félreérthetetlenebbé, egyre nyomatékosabbá. Kemény sorok ezek, és nem arról szólnak, hogy ne imádkozzunk, hogy ne bízzunk egy szabadító Istenben, hogy ne várjuk az ő közbeavatkozását, de arról szólnak, hogy a keresztény élet az nem olyan, hogy Jézust követve újra és újra a bajban azonnali megoldás jön, hanem olyan, hogy sokszor úgy tűnik, mintha ő mulasztana, mintha ő nem lenne jelen, mintha ő valamiben elfeledkezett volna rólunk. És ezért fontos ezen a ponton azt látni, hogy hogyan visz bennünket tovább Isten ezzel a történettel. Hogyha akár elakadt a mi történetünk, a mi hitünk története azon a ponton, mert azt mondjuk, hogy Isten nem jött el, mulasztott. Akár abban élünk, hogy hát mi az, hogy mulasztott, ő mindig eljön. Akkor lássuk, hogy ez a történet hogyan folytatódik. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt, amikor tehát ezért meghallotta, hogy beteg, két napig ott maradt, ahol volt. Nagyon érdekes ez a mondat. Nem azt mondja János, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, és mégis ott maradt. Nem indult el időben, szerette őket, de mégis ott maradt, ahol volt. Hanem szerette, tehát amikor ezt meghallotta, ott maradt, ahol volt. Jézus nagyon tudatosan maradt azon a helyen, még két napig. Mint ahogy Jézus mindent nagyon tudatosan tett, ahogy mondja, én azt teszem, amit látom, hogy az én mennyei atyám tesz. Jézust az ő szeretete indítja arra, hogy erre a kérésre nem válaszol azonnal. És ezt támasztja alá az ezt megelőző mondata, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. És Jézusnak ez a kijelentése kétszeresen is igaznak bizonyul. Lázár feltámasztása valóban majd Jézus dicsőségét mutatja meg. Ez lesz János evangéliumában az utolsó, a legnagyobb jel, ami arra mutat, hogy Jézus valóban Isten küldötte, Isten fia, az élet forrása. De nem csak így szerez dicsőséget az, hogy Jézus nem indul el időben. Isten fiának, Jézusnak. Nem csak azáltal, hogy mert Lázár meghal, és majd Jézus feltámasztja, és mindenki látja, hogy ő valóban élet és halál ura. Hanem Lázár feltámasztása valami mást is okoz. Mégpedig Jézusnak a halálát. Mert ennek a történetnek a végeztével olvassuk azt, hogy egészen bizonyossá teszik a vezetők, hogy Jézusnak el kell pusztulnia, meg kell halnia. És Jézus halála vezet az ő feltámadásába és az ő megdicsőlésére. Jézust szeretete indítja. Szeretete Márta, Mária és Lázár iránt, és a tanítványok iránt, hogy meglássák, hogy kicsoda ő. Hogy ezen keresztül, amit mulasztásnak tűnik, sokkal többet ajándékozzon majd az egész világnak. És azt hiszem, hogy ez az a dolog, amivel mi mindannyian, akik Jézust követjük, akik Jézust akarjuk követni, küzdünk. Hogy éljük azt meg, amit tudunk, hogy minden esemény alkalmat ad arra, hogy Jézus megdicsőjön. Hogy minden esemény, ami elérkezik az életünkben, alkalmat ad arra, hogy a hitünk mélyüljön és növekedjen. Hogy a Jézussal való közösségünk mélyüljön és erősödjön. Hogy minden látszólagos mulasztás mögött ott áll Istennek a szeretete, Istennek a bölcsessége, Istennek a terve. De hogyan tudjuk ezt megélni? Hogy egy elveszített álláson keresztül, amikor Isten nem lép, pedig hát léphetne. Hogyan fogja kimunkálni ezt az életünkben és ezt a szívünkben, hogy mássá legyünk? Hogy egy súlyos munkahelyi igazságtalanságon, konfliktuson keresztül olyan el tudja-e bennünk végezni azt, hogy Krisztus békességét megkóstoljuk és megtapasztaljuk. Hogy a sérelmekben megismerjük, hogy ki az a Jézus, aki a mi Urunk. A betegségeinkben, a gyengeségekben oda fordít-e minket önmagához az imádságban. Hogy képesek vagyunk-e a mulasztásokat, a látszólagos isteni mulasztásokat elfogadni, és engedni, hogy hasson ránk. Hogy eljutunk-e oda, hogy mindez azért van, hogy az Isten fia megdicsőjön rajtunk keresztül. Mert vagy ezen az úton indulunk tovább, hogy akármilyen küzdelmes és nehéz is, de megharcoljuk ezt, és eljutunk oda, hogy kimondjuk ezt. Vagy pedig vége szakad a történetünknek. Nem megyünk tovább Jézussal. Meghidegül a szívünkben a szeretet. Megfakul benne a hit. Valami meghal bennünk. Nincs már élő reménységünk és élő bizalmunk. Azt látjuk tehát, hogy egy érthetetlen múlasztásból, amivel tele van az életünk, annyi minden érthetetlen, amit Isten tesz vagy enged. Egy Krisztus dicsőségét és egy mi javunkat szolgáló esemény lehet. Kivárjuk-e? Kiimádkozzuk-e? Megmaradunk-e Jézussal és az vele való élő kapcsolatban mindvégig? Ami emberi szemmel nézve végzetes múlasztás, az a hitlátásával nézve Krisztus dicsősége és a mi javunk. Azonban ebben a szakaszban egy másik dolog is, ami emberi szemmel nézve értelmetlen. Ez pedig az, amikor Jézus itt a tanítványokkal is konfliktusba kerül. A tanítványok úgy látják, hogy Jézus felelőtlen, Jézus vakmerő. Mert miután két napot Jézus eltölt ezen a helyen, utána azt mondja, menjünk ismét Júdeába. Tudnélik, ott van Lázár. És a tanítványok egyből azt mondják neki, hogy Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és te ismét oda mégy. Tudnék, az előző fejezet azzal záródik, hogy Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk. Hogy én azonos vagyok az Atyával, hogy én Isten vagyok. És erre köveket ragadnak, hogy Isten káromlásért megkövezzék őt. És a tanítványok valószínűleg nagyon boldogok voltak, hogy ott hagytuk ezt a helyet, ami nagyon veszélyes, és valahol máshol vagyunk végre. És amikor Jézus azt mondja, hogy na menjünk el Júdeába, akkor mester, hát most akartak megkövezni. Észre vagy te, hogy oda akarsz menni? A tanítványok nagyon aggódnak Jézusért, de valójában sokkal inkább aggódnak önmagukért. Micsoda felelőtlen és vakmerő dolog a halálba menni, és ha veled baj lesz Jézus, akkor mi jut ebből nekünk? Jézus azonban az Atya vezeti, és Jézus tudja már, mert az Atya kijelentette neki, hogy Lázár meghalt. Kiderül, hogy Jézus nem feledkezett meg róla, és nem mulasztott, és ezért itt szól a tanítványokhoz: Lázár, ami barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. És amikor a tanítványok ezt hallják, akkor fellélegeznek. Uram, mondják, ha elaludt, akkor meggyógyul. És akkor nem kell elmenni Júdeába, oda, ahol baj van. Ha elaludt, akkor meggyógyul. Jézus sem gondolhatja komolyan ezt a felelőtlen lépést. És ez így van velünk is, hogy amikor valamit Jézus a szívünkre helyez, amikor valamit tudunk, érezzük, hogy valamire hív minket, és ez a másik agyunkkal nézve felelőtlennek és vakmerőnek tűnik, akkor olyan könnyen meg tudunk hallani egy ilyen mondatot. Elaludt, meggyógyul, rendben van, nem is kell tenni. Sokan ismerik Zimányi Józsefnek a nevét, kárpátai református lelkipásztor volt, aki a 40-es években, 47-48 körül, ugye akkor már a diktatúra alatt, azon beszélgettek a lelkész körben többször, hogy ez egy dolog, hogy mi arra hívjuk az Isten népét, hogy legyenek hűségesek. De soha nem mondunk semmit ennek az országnak, a Szovjetunió vezetőinek. Feléjük nem teszünk bizonyságot. És beszélgettek erről, gondolkodtak ezen, hogy kéne írni egy levelet Sztálinnak, és elmondani neki, hogy aki Istenné teszi magát, azt Isten megalázza. És ez Zimányi József szívében is munkálkodott, és hogy leírja ezt a könyvében, összejöttek egyszer több napra egy lelkész körben, és ő azt eldöntötte, hogy ő ezt a kérdést nem fogja előhozni. Hát tudja jól, hogy az életével játszik. De ha Isten akarja, hogy ez a levél megszülessen, akkor ebben a pár napban valaki más hozza elő ezt a kérdést. És leírja, hogy eljött az utolsó nap, és senki nem hozta elő ezt a kérdést. És már egészen szabad volt. És aztán, amikor az utolsó ember becsukta az ajtót, akkor fellélegzett, és a következő pillanatban az illető kinyitotta az ajtót, és visszaszólt: és mi van a levéllel? És utána 8 évet töltött Zimányi József a gulágom. Emiatt a levél miatt. Ezt most csak azért mondom el, hogy amikor azt látjuk, hogy van valami, amire Jézus minket indít vagy hív, felelőtlenség, vakmerőség, a halálba való bemenetel. Itt. És ha csak valami kicsi engedmény is jön, azonnal fellélegzünk, hogy mégsem. Vagy a tanítványok, hát Lázár elaludt. Ó, nem kell menni. Meggyógyul. És akkor utána Jézus azt mondja, hogy Lázár meghalt. Lázár meghalt. És gyerünk. Menjünk el. És amikor Jézus azt mondja, hogy gyerünk, menjünk el, akkor most bennünket szólít meg ezzel. Hogy Isten szent lelke az, aki most számunkra ezt valóságá teheti. Mi az, amivel küzdünk? Mi az, amiben azt gondolod, hogy Jézus valamire indított, valamire hívott? Valamilyen áldozatot, hogy hozzá. Valakivel beszélned kéne, valakinek bizonyságot kéne tenni, el kéne menni valakihez imádkozni. Vagy ott kéne hagyni azt a munkahelyet, ahol vagy. Ki kéne lépni egy elrontott kapcsolatból, ami nem helyén való. És a másik feleddel azt mondod, hogy hiába mozgatja bennem ezt a kérdést Isten. Ez bolondság. Ez felelőtlenség. Ez vakmerőség. Hát mi lesz ott velünk, ha visszamegyünk oda Júdeába, ahol meg akartak kövezni? Csak Jézus azt mondja, hogy gyerünk, menjünk el. Lázár meghalt, de menjünk el hozzá. Téged hív most, gyerünk, menjünk el. Menj el Jézussal oda, abba, amibe hívott. Legyen ez bármi is. Ha ő szól hozzád, akkor tudod jól, hogy ő szól hozzád. Ami az emberi szemmel nézve felelőtlenség, az a hitlátásával élet. Az 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 út, ahol Jézussal együtt mész. És ne úgy menj, ahogy Tamás szól a történetnek a végén. Egy fatalizmus. Menjünk-e mi is, halljunk meg vele együtt. Nem tudja Tamás, hogy mit beszél. Hanem úgy, ahogy Jézus beszél az Isten gondviseléséről. Nem 12 órája van-e a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja a világ világosságát. De ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Azaz Jézus azt mondja, hogy amikor ő elmegy oda, ami emberi szemmel nézve felelőtlen, vakmerő és értelmetlen, akkor nem a semmibe megy, hanem ebben a bizonyosságban, hogy nappal lehet járni, hogy nem botlik meg, aki nappal jár, azaz abban a bizonyosságban, hogy Isten megadta mindennek az idejét. És ha most még nincs meg annak az ideje, hogy Jézusnak meg kell halnia, akkor elmegy Judeába, és még nem fog meghalni. Ebben az isteni bizalomban teszi meg Jézus, amit megtesz. Amikor arra hív most, hogy gyere, menjünk el együtt. Jöjj el velem oda, ahova én hívlak. Akkor ebben a bizonyosságban akar elhívni és elvezetni. Befejezéssel és összefoglalásul, hát két dolog van előttünk. És mind a kettőt láthatjuk józan ésszel, és láthatjuk a hit szemével. Az egyik, hogy mulasztott-e Isten? Harcold meg vele. Mulasztott-e? Cserben hagyott-e? Elfelejtette? Emberi szemmel lehet, a hit szemével az ő dicsőségét munkálja ki. Megragadod-e ezt? A másik, hova hív Jézus? Felelőtlen, vakmerő, ez a dolog emberi szemmel, és mégis a hit szemével, amit a Szentlélek gerjeszt a szívünkbe. Ez a Jézus útja, ez az élet útja, ez, ahol meg akar áldani, és meg akar gazdagítani. Kérjük őt, hogy minden hitbeli küzdelmünkben engedjük el saját magunkat, és mondjuk igen tőre, fogadjuk el azt a hitet, amit ad nekünk, és annak a hitnek az alapján cselekedjünk, lépjünk, és éljünk bátran, mert erre hívott el minket az ő népét, az Úr Jézus Krisztus. Amen.
Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, hogy szólsz hozzánk. Mert amikor meghalljuk a hangodat, az már kiút a teljes sötétségből, a bizonytalanságból. Kérünk segíts, hogy őszintén tudjunk lenni magunkhoz is, és előtted is, hogy legyen bátorságunk felismerni a te hangodat. És elindulni abban, amire hívsz. Köszönjük, hogy nem küldesz. Nem küldesz úgy egy vadidegen útra, amit senki nem járt meg előttünk, hanem te vagy az, aki előttünk jártál. Te vagy az, aki a menny dicsőségét ott hagytad, és emberré lettél, és mindent odaadtál, annyira szerettél. És te hívsz bennünket arra, hogy ebben a szeretetben kövessünk téged, akár kockázatokat vállalva. Taníts bennünket helyesen szeretni magunkat. Olyan nehéz az, hogy arra sokszor nem érezzük magunkat méltónak, hogy a te szereteted ránk áradjon, hogy értékesnek érezzük magunkat. abban meg gyengék vagyunk, hogy megtagadjuk magunkat, és számunkra kellemetlen helyzeteket felvállaljunk. Urunk, kérünk, hogy töltsd be a te szereteteddel, hogy mutasd meg nekünk a te szívedet, azt, hogy mennyire fontosak vagyunk számodra. Áraszt ki ránk a te szeretetedet, azt a békességet, ami biztonságot ad, és ami erőt ad nekünk abban, hogy kövessünk olyan utakon is, olyan dolgokban is, amik valóban nehezek, és akár veszélyesnek tűnnek, emberi logikával nem feltétlen megmagyarázhatóak. És Urunk, így könyörgünk most életünknek azon területeiért, ahol nem jön a te válaszod, ahol még nem látunk tisztán, ahol csak könyörgünk és zörgetünk, és nem látjuk a te akaratodat. Urunk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik nyilvánvalóan ilyen időszakban vannak az életükben. És kérjük, hogy mutasd meg a te dicsőségedet. Mutasd meg a te dicsőségedet ezekben a nehéz helyzetekben is. És adj hűséget, hogy akkor is bízunk benned, amikor nem látunk tisztán. Vagy akkor is a te közelségedben, a te biztonságodban legyen a mi életünk elrejtve. Urunk, így kérünk, hogy vezess és erősíts minket. Így kérünk azért a gyülekezetért, a te népedért. Kérünk, hogy a te dicsőségedet mutasd meg, nem csak a mi személyes életünkben, a mi gyülekezetünk életében is, a te néped életében, mindenütt, ahol vannak emberek, akik téged követnek, ahol jelen van a te egyházad, az üldözések és a szenvedések között is. Urunk, hadd emeljük fel most imánkat azokért a keresztény testvéreinkért, akiket nap mint nap üldöznek az ő keresztény hitükért. Urunk, mutasd meg a te dicsőségedet, és mutasd meg a te hatalmadat az ő életükben is, és az ő szenvedésük által is. És kérünk, Úr Jézus, hogy jöjj vissza a te dicsőségedben, jöjj vissza a te hatalmaddal, amikor minden rész szerint való teljes lesz, és minden, ami homályos volt, és csak tükör által látott, az nyilvánvalóvá válik, és minden tért meghajlik majd a te neved előtt. Köszönjük, hogy te ezt az időt is elkészítetted számunkra is, és így nézhetünk rád, és így várhatunk téged. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.